A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
És köszönjük, hogy elfogadta. Beszélgetésünk apropóját pedig az új gazdaságpolitika adja, hiszen felállt a Tisza kormány, és hát köztudott, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság szokott gazdaságpolitika irányelveket megfogalmazni minden kormány számára. Általában ez a közgazdász vándorgyűléseken kerül sor. Ha jól tudom, akkor ez még hatályban van, és hát elnök úr, hogy látja a szakminiszterek vagy a miniszterelnök nyilatkozatait, mármint ami a gazdasági témákat illeti?
Hát amit eddig hallottam, az engem jó érzéssel tölt el. Ugye én 9 éve vagyok a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, most májusban jár le a végleg a mandátumom 3 ciklus után. Tehát én most úgy így a búcsú beszédemhez végignéztem, hogy 2017 óta milyen javaslatokat foglalt, vagy milyen javaslatokat tettünk a gazdasági kormányzat részére. És azt látom, hogy, vagy azt hallottam most, vagy azt vettem ki most a parlamenti meghallgatásokból, hogy az új kormány, vagy a szakminiszterek nagyon sok olyan célt tűztek ki, amit mi jónak tartottunk, szükségesnek tartottunk, és a korábbi ajánlásainkban szerepeltettük.
Tavaly például szerepelt az is az ajánlások között, hogy az úgynevezett nem piacinak tartott intézkedéseket vonja vissza, vagy előbb-utóbb semlegesítse a kormány. Erre még nem került sor.
Erre nem került sor, de számomra az lett volna meglepő, hogyha sor kerül rá, mert hát végül is azért a gazdaság az úgy működik, mint egy nagy hajó. Ez nem fordul, hanem kanyarodik. Tehát idő kell ahhoz, amíg átmenetek meg tudnak, vagy realizálódni tudnak. És nyilván ezeknek az átmeneteknek meg kell adni az idejét. Ha most hirtelen egyik pillanatra a másikra kivezetnének mindent, akkor azt gondolom, hogy ennek a vége káosz lenne. Tehát először nyilván kell egy felmérést csinálni, nyilván ennek egy jó része már a korábbiakban elkészült, meg biztos, hogy a kormány már rendelkezik bizonyos előtanulmányokkal, de még nagyon sok munka lehet hátra. Tehát itt egy olyan bonyolult keresztfinanszírozási rendszer alakult ki az elmúlt években, amit kibogozni, szétszálazni nem lesz egyszerű.
Tehát mondok néhány konkrétumot, ugye hatályban maradnak a különadók, és az olyan intézkedések is, mint például az ár és top, vagy éppen a védett üzemanyagár, hogy csak a javát említsem. Továbbá elméletileg marad a rezsivédelem is. Ez ugye mind évet érintő intézkedés, vélelmezhetőleg ugye évközben nagyon nehéz ebbe a helyzetbe úgy belenyúlni. Most nem akarok itt az ördög ügyvédje lenni, de hát ez okozza ön szerint egyébként, hogy ezek az elemek megmaradnak?
Nyilván, tehát ezeket végig kell nézni, hogy milyen ütemben, hogy lehet kivezetni, és egy olyan hiteles kivezetési sztorit kell összeállítani, amit a gazdaság szereplői is el tudnak fogadni, tudnak vele együtt élni, és tulajdonképpen visszatér a bizalom a kormány gazdaságpolitikája iránt, ami aztán azzal együtt, hogy még megmaradnak bizonyos intézkedések, vagy fokozatosan kivezetésre kerülnek, azért meghozza a beruházási kedvet, megnöveli a fogyasztási kedvet, tehát általában a bizalmat megnöveli.
Azonban lesz kapa, ezt már tudjuk, valamint személyi jövedelemadó csökkentés is. Utóbbi kapcsolatban megjelentek a szakértői számítások, ezek ilyen cirka 300 milliárdos tételt jelentő, amiről még tudunk, hogy első körben a minimál béreseknél csökken az SZIA 9%-ra.
Igen. Hát ezek az intézkedések nyilván a költségvetés számára terhet jelentenek. Egy olyan költségvetés számára, ami már úgyis elég gyalázatos állapotban van, de hát ugye az új pénzügyminiszter azt ígérte, hogy most csinál egy leltárt, és valószínűleg nagyon sok olyan korábbi intézkedés van, amit lehet finomhangolni, visszavonni, csökkenteni, kommunikációs költségeket lehet visszavenni, bizonyos támogatásokat, amik mindenféle alapítványoknak, vállalatoknak közvetlenül vagy közvetlenül mentek, és ebből lehet spórolgatni. Meg hát az is igaz, hogy azért a bevételi oldal eddig jól teljesített, és a bevételek az év második felébe szoktak inkább jönni. Most nyilván nagyobb a bizalom, akkor az adófizetési hajlandóság is nőhet, tehát lehet, hogy még a bevételi számok is jobban alakulnak.
Hát a piaci bizalom megtestesül például a forint árfolyamának az erősödésében, ugye ez is egy nem is hipotetikus, talán pragmatikus vita lesz a következő időszakban, hogy ugye benőni az egyensúly árszintet sem akármi, de már ugye az exportőrök panaszkodnak, hogy ez már too much. Mit jelent egyébként a magyar gazdaság számára összességében egy erősödő forint?
Nyilván ez az erősödő forint, ez a bizalom erősödését, tehát a nemzetközi befektetői kör bizalmának, meg tulajdonképpen a hazai befektetőknek a bizalmát is jelzi. Mindenképpen segít az infláció letörésében. És hát kétségtelen, hogy az exportőröknek csökkentheti a nyereségét, de egyben arra is kényszeríti őket, hogy most már forduljanak inkább az innovációk, a kutatásfejlesztés, a hatékonyság, a versenyképesség növelés irányába, amiről mi nagyon sokat beszéltünk, ugye az előbb mondtam, hogy most végignéztem 9 év mindenféle javaslatát. Abban talán minden évben ott szerepelt az elsők között, hogy a versenyképességet javítani kell, a KKV-kat el kell kezdeni fölzárkóztatni a nagyobb cégekhez, tehát ezt a borzasztó nagy különbséget a KKV-k és a nagyvállalatok hatékonysága között, ezt mindenképpen el kell kezdeni csökkenteni. Az oktatásra sokkal komolyabb figyelmet kell, vagy sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni. Hát ezek mind olyan dolgok, amivel lehet a vállalatok hatékonyságát növelni, és akkor az az árfolyam emelkedés, ez igazából nem okoz problémát.
Korábban a Magyar Nemzeti Bank mellett működő monetáris tanács tagja is volt, akkor a piciket megengedek, akkor rátérünk a kamat oldalra. Mit jelenthet a forint erősödés hosszabb távon, vagy akár középtávon is?
Ugye, hát én 12 évig voltam a monetáris tanács tagja, ilyen döntéshozó, és addig beszéltem, meg beszélhettem monetáris politikáról. Amikor tavaly nekem lejárt a mandátum, akkor eltároztam, hogy én nem szólok bele a monetáris politikával.
Ugye a piacon azt mondják, hogy egy fél év a kiülési időszak, azért már túl vagyunk.
De elméleti
szinten, mert elméletileg ugye ez lehetőséget teremt arra a jegybanknak, hogy csökkentse az alapkamatot.
Hát ugye nagyon sok mindent kell a jegybanknak figyelni ahhoz, hogy kamatot döntsen. Most kétségtelen, hogy erős az árfolyam, ami önmagában is csökkenti az inflációt. Alacsony az infláció, ugyanakkor azért vannak kockázatok, és ugye hát még mindig élnek az árstopp, vagy él az árstopp, élnek a különböző ár és csökkentő intézkedések, tehát egy csomó ilyen mesterséges beavatkozás még él.
Tehát amennyiben ezeket kivezetik, az lesz valami infláció geresztő hatású?
Célos? Mindenféleképpen egyfajta inflációs nyomást, vagy rejtett inflációs nyomást jelentenek. Jelent továbbá az is, hogy sok cég, például biztosítók, pénzügyi intézmények azt vállalták, hogy egy fél évig ők nem áraznák át a szolgáltatásaikat. Tehát még az is hátra van, akármi is történhet itt a második fél évben. Tehát ezek mind olyan kis tételek, vagy olyan tételek, amik inflációs nyomást eredményezhetnek. Tehát nyilván a Nemzeti Banknak erre oda kell figyelni, és biztos oda is figyel rá, és biztos gondosan mérlegelik, hogy mi az a pillanat, amikor már úgy lehet kamatot csökkenteni, hogy abból ne kelljen aztán visszajönni.
Akkor a fiskális oldalról nézzük, a devizadóság szempontjából mit jelentett a forint erősödés? Ugye kisebb tétel, meg kevesebb teher már ez a magyar állam számára, mint korábban volt, de azért mégiscsak van devizadóság.
Hát a devizadóságunk nyilván, hogyha devizadóságot kell, vagy újabb devizadóságot kell fölvennünk, akkor egy erősebb forint mellett az olcsóbb. Mindenképpen valamennyire nyomja le a kamatokat, mindenképpen erősíti az ország iránti bizalmat, ami önmagában is kamatcsökkentő tényező, és hogy látszik is, hogy azért a 10 éves hozamaink most már elég szépen csökkentek, sőt a hozamgörbénk már lassan inverzé válik, ami azt jelenti, hogy a rövid oldali kamatok magasabbak, mint a hosszú oldali. Ami megint csak ugye a hozamgörbe az szeret normálisan viselkedni, tehát szereti azt, hogyha egy emelkedő trendet mutat, Az inverse hozamgörbe az ugye azt jelenti, hogy eznek pont a fordítottja igaz, és a hozamgörbe az úgy igyekszik viselkedni. Tehát, hogyha jól működik a gazdaság, bejönnek azok a vállalások, vagy azok az ígéretek, amiket most a megalakuló új kormány tett, akkor tulajdonképpen a rövid oldali kamatok el tudnak kezdeni csökkenni. Ha ezek nem jönnek be, akkor inkább a hosszú oldal kezd emelkedni.
Ha már szóba került a költségvetés, tényleg óriási a hiány, hiszen a éves célszámnak a 90%-ánál vagyunk. Ezen az oldalon, vagy ezen a télen mi az, amire lehet számítani? A pénzügyminiszter már bejelentett, egy pótköltségvetés lesz. Hogyan kell most ezt elképzelni?
Hát úgy, hogy lesz egy pótköltségvetés.
Mit írnak bele?
Igazából, hát lesz egy, nyilván elkészül egy leltár, hogy is állunk most, mik azok a kötelezettségek, amikből már nem lehet kifarolni, mik azok a kötelezettségek, amiket újra lehet tárgyalni adott esetben, mik azok a kötelezettségek, amiket el lehet felejteni, és meg lehet nézni, hogy vannak-e esetleg a bevételi oldalon olyan lehetőségek, amik azt az oldalt erősítik, és a költségvetési hiányt valamennyire tudják csökkenteni. De ezzel együtt én nem gondolom azt, hogy valami nagyon, nagyon szép költségvetési hiánnyal fogjuk zárni az évet. Most ugye a legutolsó szám az majdnem 7% volt a legutolsó becslés. Hát, talán valamivel ez alá le lehet menni, hogyha ügyesen lavírozik a pénzügyminisztérium. És azt én egy nagyon jó jelnek tartom, hogy önálló pénzügyminisztérium van, ráadásul elég komoly jogosítványokkal van felruházva. Tehát egy jól működő pénzügyminisztérium azért.
Még nem adták el az épületet. József Nádor téri épületet. Esetleg oda is visszaköltözhet?
Hát ezt meg
ez csak úgy szimbolikus kérdés, nyilván csak itt az elmúlt napok költözködésére, meg valóság sorraira gondolok, de a tréfát félretéve, és egy átlagos randó számára is néhány gondolat erejét érjünk arra, hogy mit jelent a mindennapokban a forint erősödés. Nem pusztán azt, hogy bevásároljuk magunk a devizából, és olcsóbban nyaralunk, hanem ezáltal mondjuk a vagyonunk is felértékelődik például.
Hát, elvileg, akinek euró megtakarítása van, vagy dollár megtakarítása van, annak nyilván fölértékelődik a vagyona, vagy tudom én ezekben denominált megtakarításai vannak, annak fölértékelődik nyilván a vagyona, de amúgy így nem gazdagodunk.
De akkor még pecegetem a témát, hiszen szóba került az infláció, elméletileg ugye miután nagyon sok terméket importálunk, az árszintben ez, és akkor gondoltunk itt például üzemanyagokra is, meg a mindennapi betevőre, tehát az árszintben ez megjelenhet majd?
Hát ugye igen, ez kétségtelen, hogy nekünk a fogyasztásunknak is, meg az exportunknak is nagyon magas az import hányada, és egy erős forint az mindenféleképpen csökkenti az importárakat. Tehát az egy jelenthet valami fajta könnyebbséget a fogyasztásnál, jelenthet valami fajta árcsökkenést így a fogyasztásnál, és ilyen formán ez segítheti, vagy tulajdonképpen a beruházásoknál is az import oldalon olcsíthatja a beszerzendő dolgokat.
De rég hallottuk ezt a szót. Olcsíthatja. Annak idején pedig ez egy trendi definíció. De még ha megengedi, továbbra is maradunk ennél a témánál, hiszen elég vad prognózisok jelentek meg, előrejelzések jelentek meg a forint árfolyamának további lehetséges alakulásáról. Én már láttam 3.30-as, 3.20-as euróval szembeni kurzust is. Ha ez a szituáció kialakul, hiszen azt sem hittük el, hogy 3.50-es euróval, 3.50-valányos euróval számolunk, akkor mi a teendője a gazdaságpolitikának? Ez is csak egy hipotetikus kérdés, hiszen kicsit nyitott gazdaság vagyunk, erre már célozottunk egy pár szóra.
Ugye a gazdaságpolitikának ugye alapvetően, vagy mondjuk a költségvetési politikának nyilván az a célja, hogy az államháztartási hiány csökkenjen, és az államadósság kamatai, vagy az államadósság után fizetendő kamatok csökkentsenek. Tehát igazából ez a fontosabb tétel, nem annyira az árfolyam, hanem inkább a kamatok. Az az érdekesebb, tehát az, hogy a költségvetést mennyire terheli az adósság után fizetendő kamatok terhe, mekkora a költségvetésnek a mozgástere. Tehát ebben az árfolyam az egy kicsit kevesebb szereppel bír.
És nem okozhat problémát a reálgazdasági szereplők esetében, amelyek egyébként exportálnak a folyamatosan erősödő árfolyam, hiszen erre már volt egy kis néhány célozgatás, hogy más oldalon kell erősödniük, de egyik hónapról a másikra nem megy.
Ugye először is várjuk meg, hogy mi fog történni az árfolyammal. Én azt gondolom, hogy most az árfolyam tényleg beerősödött, ebben a beerősödésben benne van az, hogy az új kormány iránt nagyon komoly a befektetői bizalom, és ezért a forint vásárlók kerültek többségbe. Tetszik most divatos trendi a forint, jól alakulnak a hozamok, és jól alakul az árfolyam. Úgy tűnik, hogy azok az ígéretek, amik elhangzottak, azok egy gyorsuló gazdaság képét vetítik elő, és ez önmagában ugye a bizalom erősítését, és azzal együtt az árfolyam erősítését is hozza magával. Hogy aztán ebből mennyit sikerül apró pénzre váltani, az a jövő zenéje lesz. Egyelőre ez egy, mondjuk úgy, hogy ez az árfolyam, ez egy megerőlegezett bizalom. Én nem nagyon hiszem, hogy olyan nagyon sok van ebben még. Hogyha a gazdaságpolitika azokat az ígéreteket teljesíti, amiket megtett és sikerrel teljesíti, akkor akár még erősödhet is, de én úgy nem gondolom, hogy rövid távon ebben sokkal több van.
Bár a 2026-os költségvetésért ugye nem az új Tisza kormány felel, de jönnek a hitelminősítők újfent, akik egyébként kivártak. Mire lehet tőlük számítani? Mert nagyon könnyűen bóvliba eshetnénk elméletileg. Hogy megadják azt a bizalmat az új kormánynak, hogy 27-es költségvetéssel, vagy a költségvetési törvényjavaslattal, vagy akár a pótköltségvetéssel hely lehet billenteni a helyzetet?
Hát ugye ahol ez a veszély úgy igazán komolyan fenyegetett, az a Standard & Poor's, azon túl vagyunk, és az S&P az megerősítette Magyarország hitelminősítését, tehát itt nem kerültünk bóbiba, a másik kettőnél jobban állunk egy kicsit, de egész biztos vagyok abban, hogy ők is megadják a bizalmat az új kormánynak, különösen mondom a program ígéretének az ismeretében, úgyhogy egész biztos, hogy ebben az évben nem fognak leminősíteni.
És ez volt a műsorunk első részének záróakordja. Arra kérem, kedves hallgatóinkat, maradjanak velünk. Pár perces híreket követően jövünk vissza. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
Hamarosan folytatódik a napvendége.